Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, február 6-a van, üdvözlöm Önöket! Az egészségkódban ma első körben a személyre szabott fogászati eljárások és a fogápolás a témánk. Dr. Németh Orsoly a szájsebész szakorvos lesz velünk, akivel egy új tanulmányról is beszélgetünk. Aztán dr. Hahn Oszkár sebész szakorvost kérdezem, a Magyarországon gyermeken először elvégzett robotasszisztált májműtétről. Szakmai partnerünk a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
A Semmelweis Egyetem legújabb kutatása azt vizsgálta, hogy milyen mértékben járul hozzá az oktatással kiegészített személyre szabott szájhigién és gyakorlat követése a fogászati betegségek prevenciójához. Aki itt van velem, dr. Németh Orsoly, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktatóintézet igazgatója. Halló, készcsók!
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, csak szeretettel.
Kezdjük a kutatással, utána mehetünk a parodontális betegségekre, meg a prevencióra, illetve milyen terápiák léteznek, ha már kialakult valamilyen probléma. De kezdjük ott, hogy volt ez a kutatás, aminek feltételezem, hogy szintén, mint minden kutatásnak, volt egy hipotézise. Utána menjünk rá majd a probléma megoldásokra.
Jó, hát igazából ahol kezdődik a Fogászati és Szájsebészeti Oktatóintézetben, mi a Public Dental Health-el, tehát a közösségi fogászattal foglalkozunk, a prevencióval, és hogy hogyan lehet nagy tömegeknek jó egészségi ellátást biztosítani, és ugye ennek az egyik alapja az a prevenció. És igazából a kutatásnak az volt a hipotézise, hogy mielőtt még a tünetek megjelennek, mielőtt még klinikailag lehet diagnosztizálni a különböző betegségeket, előtte meg tudjuk-e mondani a betegnek, hogy az. Ugye vannak ezek a terhességi gyors tesztek, azok alkalmasak arra, hogy már 3-4 nappal a teherbeesést követően, vagy a megtermékenyülést követően tudja azt mondani, hogy a terhese a kismama, vagy nem. És igazából pont ugyanilyen MMT8 gyors teszt, de ez egy nem gyors teszttel végeztük a vizsgálatot, hanem gyors teszt létezik, amely segítségével még a klinikai tünetek nélkül, mielőtt még a gyulladás elindult volna tünet szempontjából, tehát megdagad a betegnek az inje, duzzat lesz, piros lesz, előtte már esetleg diagnosztizálható-e. És igazából erre épült az egész kutatás, mert hogy ez az MMP8, ez egy matrix metalloprotáz 8-as enzim, ami akkor termelődik, hogyha a gyulladásos folyamatok azok elindultak. És ennek a kimutatása volt, igazából ennek a vizsgálatnak a központjában ez az MMP8 mutatkozott, mert azt gondoljuk, hogyha már még a klinikai tünetek megjelenése és a betegek panaszai előtt tudjuk azt prognosztizálni, hogy ő neki egy feltehetőleg egy fogágybetegsége a kialakulóban van, akkor sokkal többet tudunk tenni érte, mint amikor már egy betegséggel kell szembenállni. Ugye mindig elmondjuk, hogy a korai diagnózis a legjobb, mert akkor még időben vagyunk, és nagyon sokféleképpen lehet megakadályozni a betegség kialakulását.
De akkor, hogyha jól értem, bocsánat, hogy szavába vágok, ha jól értem, akkor itt ezt a tesztet, ez egy pH vizsgálat.
Ez nem egy pH vizsgálat, ez egy szemikvantitatív vizsgálat, amikor mintát veszünk a fog mellett lévő szulkuszból, ebből a pici kis részből, ahol a fog találkozik az innyel, és abban lévő fehérjét vizsgáljuk meg, hogy létezik-e vagy nem. Mert hogy ennek a fehérjének a szint emelkedése arra enged következtetni, hogy bizony valamilyen gyulladásos folyamatok már elindultak a fog körüli szövetekben, tehát az egész fogágyat érintő szövetekben.
Jó, beszéljünk a vizsgálatról, amiben 102 felnőtt páciens vett részt, ha ez pontos. Milyen csoportokra osztották őket?
Igazából felmértük a betegeket, hogy milyen problémájuk van. Vannak olyanok, akiknek nem volt semmilyen tünetük, és voltak, akiknek fogínygyulladásuk volt, és voltak, akiknek fogágybetegségük, tehát már nem csak az íny, hanem esetleg a csont is érintett volt a gyulladásba. És ezeket a csoportokat olyan alcsoportokra hoztottuk, hogy milyen prevenciós technikákkal, vagy milyen fogmosási technikákkal foglalkoztak. Volt egy csoport, aki csak a hagyományos manuális fogkefét használt, volt olyan, aki elektromos vagy szónikus fogkefét használt, és ezt kiegészítettük különböző kis interdentális fogköztisztítókkal, azok egy olyan pici üvegmosóhoz hasonlító fogkefék, amelynek segítségével a két fog között sokkal alaposabban és jobban lehet tisztítani.
Viszont ezt sem ajánlok mindenkinek, ugye? Tehát akinek közeli, akinek közel vannak a fogai egymáshoz, ott az inkább több kárt okoz, mint amennyit használ, nem?
Hát pontosan ez a lényeg az egész kutatásnak, hogy az interdentális fogköztisztítók használatához mindenképpen kell egy szakmai segítség, tehát nem úgy megy, hogy bemegyek a boltba és leveszem, hogy akkor is kipróbálgatom, hogy melyik, hanem ez egy fontos, amikor felállítjuk. És ez nem igazán jó, mert hogy a legideálisabb, ugye mindenki próbálgatja, hogy melyik a jó, és megszurkálja a pici-kicsi háromszöget az ínynél, ami rendkívül fájdalmas, és akkor utána nem jó. És ezért van az, hogy itt ebben az egész kutatásban minden egyes alkalommal, amikor találkoztunk a betegekkel, megtanítottuk, hogy hogyan kell, illetve nagyon sokszor van, hogy azt, amit tisztítunk, ugye a gyulladás miatt csak egy nagyon vékony, akár egy fog sem tud csak beférni, és utána egy picivel nagyobb lesz a rés, hiszen a gyulladás az visszamegy, a duzzanat az csökken, a pirosság is csökken, és akkor valahogy szabaddá válik a két fog közötti terület, ami már valószínűleg egy fogköztisztítóval jobban tisztítható. Ami esztétikailag minket zavar, hiszen ott lehet, hogy egy fehér kis háromszöget lehet látni, azonban ha pedig duzzad, akkor nem látszik, viszont az egy gyulladásos folyamatot generál, ami tovább eszkalálódhat. De ugye itt, és akkor tehát ezért fontos, hogy igen, nem mindenkinek minden fogkezébe ugyanazt a fogköztisztítót kell használnia. A legtöbb betegnek 3-4 féle fogköztisztítót kell használnia, mert a hátsó fogaknál teljesen más kell használni, mint az első fogaknál. És nagyon sokszor van, amikor nem ideális a fogköztisztító kefe, hanem oda csak ténylegesen, hogyha torlódott fogakról van szó. Például az alsó torlódott frontfogaknál nagyon sokszor csak fogsejemmel tudjuk tisztítani ezeket a területeket. És ugye volt egy másik csoport, ami egy ilyen speciális szóló profilaxis prevencióban részesültek, ahol a kis fogkefék, kis interdentális fogkefék, azok pedig még aprólékosabban vannak, tehát sokkal több nagyság van, és pontosan ki lehetett találni, hogy kinek, nem kitalálni, hanem pontosan be lehetett mérni, hogy ki melyik fog közben mivel tud alaposan tisztítani.
Térjünk egy picit vissza a személyre szabott fogtisztító eszközökre. Ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, és azt én úgy képzeltem el, hogy valaki ezt megtervezi a páciens fogához képest, vagy a páciens fogára, és akkor az elkészül, és azt használjuk, de akkor itt nem erről van szó valójában, hanem a meglévő fogtisztító eszközökből kell válogatni, és azokat kell vegyíteni.
Így van, azt gondolom, hogy nem kell felfedeznünk a spanyol vízaszt, és amikor voltam az első EADPH konferencián, akkor azt tudtam meg, hogy amikor minden újságíró megkérdezte, hogy de mondja el az újítást, hogy mi van a prevenció, hogy tudjuk megakadályozni a fogszúvasodást, hogy tudjuk megakadályozni a különböző a szájüregi elváltozásokat és a parodontális betegségeket, és akkor a Peterson professzor azt mondta, aki a WHO-ba is dolgozott, semmi különös, nincs újdonság, a fogkefe és a fogkrém, illetve már mindent tudunk, hogy mivel tudjuk megakadályozni, csak azt nem tudjuk, hogy hogyan vegyük rá az embereket. És ugye itt is erről van szó, hogy a fogköztisztító kefék, azok rendelkezésre állnak. Az elektromos fogkefék, a szónikus fogkefék, a manuális fogkefék rendelkezésre állnak. De azt, hogy kinek mi áll a kezére, illetve azt, hogy az ő fogászati státusza mit enged, az viszont az pedig teljesen individuális. Tehát a meglévő eszközkészletből, olyan, mint mondjuk amikor szeretnénk rajzolni a különböző programokkal, vagy egy PPT-t szeretnénk készíteni, akkor az adott eszközökből kell kiválasztani, hogy mi az, ami személyre, és attól lesz személyre szabott, hogy melyiket használjuk. És ugye az újdonság benne az, hogy van egy applikáció, és az applikáción a beteg tudja követni, hogy hova melyiket kell használni, melyik fogköztisztítót kell használnia, illetve hogy milyen alaposan tisztította, egy visszajelzést kap folyamatosan erről. Az Óbudai Egyetemmel együtt fejlesztettünk egy programot, ahol a betegek dokumentációja és az egész kutatás során a betegeknek a saját prevenciós modellje, az lekövethető volt, és láttuk azt, hogy hogyan fejlődnek ők magukhoz képest, kicsit olyan, mint a golf, hogy handicap alapján, ugye, hogy minél gyorsabban, minél jobban, minél alaposabbak legyenek. És igazából erről szólt, tehát nem kitalálunk valami újdonságot, hanem az adott eszközkészlettel használjuk, viszont mindenki, úgy, ahogy éppen ön is mondta, hogy bemegyek a boltba, és megveszem, és azt hiszem, hogy jó, de nem, mert hogy ehhez kell a segítség. Ezért vannak a dentálhigiénikusok, meg a fogászati klinikai higiénikusok, akik pontosan segítenek eligazodni a végtelen tárházba, hogy mikor mit használjunk, és mikor mit hova használjunk.
De akkor, hogyha jól értem, egy fogorvos, aki ezzel megy, az ember mondjuk jó esetben fél évente, ő nem feltétlen tudja megmondani, hogy milyen eszközökkel érdemes tisztítani a fogunkat.
Én azt gondolom, hogy a fogorvosoknak meg kell tudnia mondani, hogy mivel kell tisztítani, viszont segítséget kérhetünk a dentálhigiénikusoktól, akiknek viszont ez a non plus ultrája, hogy elmagyarázza és felfedezze azokat, hogy mivel tudja jól tisztítani. Ugye egy fogorvosként, mint fogszabályzó szakorvosként pontosan el kell tudnom mondani, hogy mivel tudja tisztítani a gyermek a fogszabályzó kezelés alatt a fogait, vagy egy parodontálisan érintett beteg, amikor készítünk neki egy pótlást, hogy a pótlás körül hogy tisztítja a fogait. Azonban, hogyha egy teljes áttekintést szeretnénk adni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak a fogorvosoknak a feladata, hanem a prevenció és a szájhigiénés kezelések. Azok bizony a dentálhigiénikusoknak is a feladata, illetve az ő fő feladatuk, hiszen ők azok, akik szépen el tudják magyarázni a betegeknek, hogy hogy van és mint van. Mert hogy ez külföldön már sokkal elterjedtebb, hogy, és nekem is nagyon sok betegem van, aki jár dentálhigiénikushoz, és jár hozzám, mint fogorvoshoz. Én fogorvosi munkát végzek, a higiénikus pedig megtanítja azokra a prevenciós módozatokra, vagy a prevenciós tevékenységre, tehát mind például itt, hogy hogyan tisztítsa, mind tisztítsa, és ő tud ötleteket adni. Ő meg tudja, tehát sokkal nagyobb gyakorlattal rendelkezik, és egyből látja, hogy hogy tudja megfogni a fogkefét. Hol van az a beteg, aki például nagyon sokan vannak szerintem, akik a szónikus fogkefét kipróbálták, és olyan csiklandozós érzés volt, és nem biztos, hogy rá tudnak menni a legértékenyebb területre, a fognyak és a fogin találkozásánál, hiszen az a legnagyobb, úgy mondjuk, hogy predilekciós hely, ahol megtapad a lepedék, és akkor ugye ott lehet látni a gyerekeknél a villamoson, hogy olyan sárga kis csíkokban lehet látni a lepedéket, utána fölötte pedig az innél a piros csíkokat. És ugye ők azok, akik jól el tudják magyarázni, hogy mit és hogyan. Hogy a fogorvos már csak akkor kerüljön, tehát a fogorvoshoz már csak akkor kellene kerülnie hivatalosan egy betegnek, ha már tökéletes a szájhigiéniája. Mert hogyha nem jó a szájhigiéniája, akkor egy tömést is egy gyulladt ínybe elkészíteni, ahol vérzik minden, ugye sokkal nehezebb. És igazából a legfontosabb, hogy megakadályozzuk ezeknek a betegségeknek, tehát hogy elromoljon a fog, hogy szubas legyen, hogy a parodontális csontot vesztenek el, és elkezdjenek mozogni a fogak. Igazából a legfontosabb az, hogyha egy jó prevenciós eszközt jól használunk egy jó helyre, akkor azzal meg tudjuk akadályozni az összes többi következményeket és betegségek kialakulását is.
Az életmód változásával változhatnak ezeknek a módszereknek az alkalmazása is?
Azt szerintem a módszer és az alkalmazás az nem, de az, hogy idővel ugye az időskorban vagy eltávolodnak egymástól a fogak, vesztünk el fogakat, az íny egy kicsit lejjebb húzódik, más szituáció van a szájban is, vagy pedig a perimenopauzával vagy a menopauzával ugye megváltozik a hormonális háztartás, azzal megváltozik a nyálelválasztás, a nyálelválasztással ugye megváltozik a védelmi funkciója az egész szájüregnek, és ezenken keresztül természetesen módosítanunk kell, hogy mit használunk az adott helyzetben.
De ez akár a fogkrémre is vonatkozhat? Ez a módosítás?
Így, azért a ugye a fogkrémeket is tudjuk csoportosítani, hogy vannak terápiás fogkrémek már, és vannak azok, amik minden nap használhatós fogkrémek. És hogyha van egy fellángoló probléma, vagy egy fogérzékenység, akkor lehet, hogy 2-3 hétig kell használni egy terápiás fogkrémet, és utána pedig vissza lehet térni a mindenkor használatos fogkrémet. Ugye úgy, ahogy öregszünk, a zománcnak a rétegei is egy picit vékonyodnak. Úgy, ahogy régen mondjuk a hónajszőre az embernek nagyon sok volt, és mindig izzadt, az idővel ugye egyre kevesebb lesz. És ugyanígy tehát a fognak a zománca is, hiszen folyamatosan azt használjuk, ugye már nem finomított élelmiszereket eszünk, tehát nem mondhatom, hogy lekoptatjuk teljesen azokat a fogakat, de a stressz miatt ugye nagyon sokan szorítanak, vagy pedig csikorgatják a fogaikat, tehát ott azért veszünk el a fog anyagból is, és a fog mérete is, meg anyaga is egy picit, tehát nem azt mondom, hogy az anyaga változik, hanem a vastagsága változik a zománcnak, és azon keresztül ugye teljesen más szituációhoz, vagy más státuszhoz lyukadhatunk ki.
Többen már egyébként azt mondták ebben a műsorban, hogy ez a, most már tudom, akkor szónikus fogkefe a neve, az elektromos fogkefének, hogy az a tuti. Tehát, hogy ott elértünk a fogmosás csúcsához. Ön mit gondol erről?
Azért nem minden elektromos fogkefe szónikus fogkefe. A szónikus fogkefék máshogy működnek, mint azok, amelyik 3D-ben mozgatják. Tehát az alapján tudjuk elkülöníteni a fogkeféket. Azt gondolom, hogy a szónikus fogkefék azok jó megoldást jelentenek, de nem mindenki számára. Mi dolgozunk a Pető András karon a konduktív nevelésben részesülő gyerekeknél is, nem mindenki tudja megfogni a nyelét. Mert hogy túl nehéz. Ugye eleve az elektromos fogkefét azért találták ki, hogy azok a gyerekek, akiknek nem annyira, vagy felnőttek, akik nem annyira ügyesek, azok meg tudják fogni, és könnyedén majd a kis mozgásokat, azt elvégzi az elektromos fogkefe. Tényleg azt gondoljuk, hogy a legjobb eredmények, és a kutatásunkból is az jött ki, hogy a szónikus fogkefe az egy megelégedettséggel zárja a napot a beteg, azonban az interdentális fogközöket, tehát ami a legfontosabb a különböző gyulladásos folyamatok kialakulásában, azt nem tudja eltávolítani, azt sem teljesen. De magát az érzést, a betegnek a szubjektív érzése, az mindenképpen a legjobb eredmény a szónikus fogkefékkel van. Meg tudom erősíteni a kérdésre, tehát a kérdést, hogy igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy most ez a legjobb, de ezt tudjuk az, hogy ha csak azt használják, és ez nagyon szépen kijött az eredményeinkből is, ha csak azt használja, az nem elégséges ahhoz, hogy meg lehessen akadályozni egy gyulladásos folyamatot, hiszen annak a sörtei sem jutnak el azokhoz a területekhez, amit az interdentális fogköztisztítók el tudnak érni.
Jó, de akkor van egy ilyen átfogó kérdésem ezzel kapcsolatban, aki marad az analóg megoldásnál. Az hiányosan mossa meg a fogát? Tehát aki csak a sima, elem nélküli régi típusú fogkefével mossa meg a fogát, hibát követel?
Nem követel hibát, hanem mert hogy a lényeg az az, hogy a lepedék az mindenképpen 24 óra alatt mindenkinél kialakul. Tehát akármit csinálunk, 24 óra a lepedék kialakulása. Mindegy, hogy ez manuális fogkefével van eltávolítva, szónikus fogkefével van eltávolítva, misvákkal van eltávolítva, amit ugye a közel-keleten használnak, kis ágacskát és azzal távolítja, vagy kis szivacsal távolítja. Az lényeg az, hogy lepedékmentes legyen az egész, és ne lehessen kimutatni semmiféle gyulladásos folyamatot. Tehát az, hogy kinek mi az ideális, azt ugye azt el kell, tehát azt a, egyrészt a beteg, másrészt a fogorvos és a dentálhigiénikus, tehát maga ez a fogászati tím a beteggel együtt kell, hogy eldöntse, mert ha valaki nem tudja elviselni az elektromos fogkat a használatát, akkor nem mondhatjuk neki azt, hogy akkor ő most egy zsákutcába ért, és készüljön fel, és kezdje el gyűjteni a pénzt az implantációra és a pótlásra. Nem, akkor meg kell találni azt, hogy mi az, amivel, hogy a, melyik az a módszer, amivel a manuális fogkeszővel is el lehet távolítani. Mindegyivel el lehet távolítani, mindennyivel tökéletesen el lehet távolítani, de nem elég csak a fogkefe használat, mert mindenképpen szükséges valami kiegészítő, amivel a fogközöket is ki tudjuk tisztítani.
Oké, azt hiszem ez így kerek. Már rég lejárt az időnk, de még van egy kérdés bennem, arra kérem, hogy válaszoljon. Igen. Még. Ahogy az idő halad, megjelennek új baktériumok. Ezt nemrégiben beszéltük az élelmiszerekkel kapcsolatban. Időről időre megjelennek új típusú élelmiszer baktériumok. A fogkrémeket ezeknek megfelelően fejlesztik? Vagy azt mondta, hogy már mindent feltaláltak, ha egy régi fogkrémet használunk, egy régi típusút, amin elvileg nem változtattak, akkor ezek a baktériumok jobban megülnek a szájüregben?
Hát ez nagyon izgalmas kérdés, azt gondolom, de azt tisztáznunk kell, hogy a fogágybetegségeket és a fogszúvasodást, azokat tudjuk, hogy milyen baktériumok okozzák. És persze jönnek új baktériumok, de azok általában nem a fogágyra vagy a szájüregben lévő nyálkahártyára vonatkoztatva okozhatnak gyulladásos folyamatokat. De egyébként lehet, hogy egy aftát vagy egy herpeszt előidézhetnek, illetve okozhatnak, azonban, vagy hogy előidézhetnek, hiszen a herpesz ugye egy vírusfertőzés, azonban ezek a fogágybetegségek és a szúvasodásnál új baktérium már nem igazán jelenik meg. Viszont az, mivel hogy az első védelmi vonala a szervezetnek a szájüreg, tehát a nyál, van lévő enzimek, azok segítik, hogy ne jussanak beljebb a szervezetbe ezek a baktériumok, tehát ott lehet. A fogkrémeket azokat folyamatosan módosítják, pontosan azért, hogy hogy lehet egy élettelen anyagba, ugye az oment az már egy nem élő anyag, úgy bevinni dolgokat, illetve a még dentin, ahol véletlenül még az élő dentin ott van, hogy olyan anyagokat, olyan komplexeket alakítanak ki, hogy azok jól be tudjanak épülni az adott területre, illetve az érzékenységek azok csökkenjenek, vagy a fogágyban a fogágybetegség okozta gyulladásos folyamatok azok csökkenjenek. Tehát a különböző terápiás fogkrémek azok pont folyamatosan fejlődnek. Tehát, nem, tehát úgy kell tekintenünk egy picit rá, mint amikor Darwin megalkotta az evolúciós elméletét, hogy igen, tehát folyamatosan fejlődünk, folyamatosan új behatások érnek minket, és ezre kell, hogy választ adjunk, hiszen régen az átlag életkor az jóval alacsonyabb volt, mint most. Most meg kell látnunk azt, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni az egészhez, és mik azok az anyagok, amelyek ezekbe a fogkrémekbe is szükségesek ahhoz, hogy továbbra is egészségesek maradjanak ezek a területek.
Hát nagyon köszönöm, hogy válaszolt minden kérdésemre, akármennyire is naív és laikus kérdések voltak.
Nagyon örülök, hogy tudtam válaszolni a kérdésekre.
Köszönjük, és további jó munkát!
Köszönöm szépen!
Dr. Németh Orsolyával, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogászat és Szájsebészeti Oktatóintézetének igazgatójával beszélgettünk, és folytatjuk pár perc múlva az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.